Kedves barátaim, jó estét kívánok mindenkinek! Sok szeretettel köszöntök mindenkit! A Gittin traktátus 74-es lapja fog következni. A minden igaz, a 73-as lap is hamarosan felkerül a YouTube-ra, és fogjátok tudni onnan visszahallgatni, úgyhogy már csak egy lappal leszünk lemaradva. Lássunk is hozzá tanulmányainkhoz ma este. A 74-es lap, Gittin traktátus 74-es lapját tanuljuk, és a Misnával fogjuk kezdeni. A Misna azt mondja, a réze gittek álmen nás, a titné nem a szájmzúz. A réze mögül resesz, a titné. Ha valaki azt mondja a feleségének, legyen ez a válóleveled, azzal a feltétellel, hogy adsz nekem 200 zuszt. Akkor a feltétel, ha teljesül, meg öresesz, az asszony elváltnak tekintet körülve titén, majd ad neki 200 zuszt. Ami náset itt nili, mi kámbe átsla is sim jöjjön. Ha úgy mondja, legyél elválva tőlem, hogyha mostantól 30 napon belül adsz nekem 200 zuszt, im nasztalim szöjjésre is sim jöjjön, akkor ha a feltétel teljesült a 30 meghagyott időponton belül, időkereten belül, az a meghagyott 30 napon belül megöresesz, akkor elváltnak tekintjük el. Én láb, én megöresesz, de ha nem, akkor nem tekintjük elváltnak. Tehát, hogy itt egy a feltételhez kötött jogi aktus alapjaival von dolgunk, és itt ugye a jogi aktus maga a válás, a feltétel pedig egy ilyen speciális feltétel, aminek van egy olyan változata is, ami időhöz van kötve. Az időhöz kötött feltétel az, ha nem teljesül az meghatározott időkereten belül, akkor már nem is tud teljesülni. Amarában sem még a mlél, májszabet szidaimbe, echocsa, amarle istolján, rézegitek álmást itt néle isztelusszi, de abda isztelusszaj. Azt mondta, azt mondja a Misna, azt mesélte rában sem még a mlél, történt egyszer Szidonban. Volt egy férfi, aki azt mondta a feleségének, itt a váló leveled, azzal a feltétellel, hogy add ide a kabátom. De az asszony elvesztette a kabátot. Azt mondták a bölcsek, odaadhatja a kabátnak az értékét. Tehát a feltétel teljesítéséhez nem kellett szó szerint a kabátot átadni, hanem elég volt a kabát értékét. Most itt ugye történet, amit Rav Shimon Gamliel mesél, nem igazán kapcsolódik a Misna első feléhez, és erre majd a Talmud rá is fog kérdezni, hogy hogyan kapcsolódik ez a történet. De előtte a Talmud megnézi a Misna első felének a tanítását. Ugye mit mond a Misna első fele? Hogyha valaki azt mondta a feleségének, legyél elválva tőlem, azzal a feltétellel, hogy adsz nekem 200 zuszt, 200 zusz pénzt, akkor elváltak tekintjük, és adjon neki. Májve titén. Mi az, hogy és adjon neki? Mikor válik az válás érvényessé? De funa már ve hit titén. Funa szerint úgy kell érteni a Misna mondását, hogy a válás rögtön érvényessé válik, abban az esetben, hogyha majd ad 200 zuszt az asszony a férnek, tehát hogyha a feltétel teljesül, akkor visszamenőleg fog érvényessé válni a get. Oké, okay, tehát akkor ezek szerint a feltétel teljesülése hatályba helyezi a válást, és visszamenőleg helyezi hatályba. Rabbi Huda már lekesett ittén. Rabbi Huda szerint viszont a feltétel teljesülésétől válik hatályossá a get. Ez egy nagyon fontos különbség a feltételek jogi értelmezésében. Ugye egy feltételhez kötött jogi aktusnál a feltétel teljesülésekor visszamenő hatállyal érvényesül a jogi aktus, vagy attól a ponttól érvényesül, hogy a feltétel teljesül. Funda szerint visszamenő hatállyal, Rav Jehuda szerint attól a ponttól fogva, hogy a feltétel teljesült. Máj ben ájú, ike ben ájú, s niszka rea, gert, hogy se avá. Funda, már mi hi titen enzichájai men a getsejni. Rav Jehuda, már s titen enzichájai men a getsejni. Mi a gyakorlati különbség a két vélemény között? Például, hogyha időközben elveszett a get, vagy elégett, vagy elszakadt. Rav Huna szerint már nem kell még egyszer átadni a getet, hiszen az eredeti átadás érvényesül azzal, hogy most a feltétel beállt, vagy a feltétel teljesült. Amikor teljesült a feltétel, akkor visszamenőleg az eredeti átadástól fogva érvényesül a get. De Huda már lekésett itt egy cicha, hogy menne a getsejni. De Huda szerint viszont ebben az esetben, ha elszakadt a get, ha eltűnt a get, és így tovább, akkor tekintve, hogy a feltétel teljesülésétől fogva fog érvényesülni csak a válás, és most nincs meg a vállólevél, ezért egy új vállólevelet kell adni. Utnán nem, én gábékét dussin ki, háj gávna. Ugyanezt a vitát, tehát azt a vitát, hogy a feltétel teljesülése visszamenő hatállyal helyezi hatályba a getet, vagy ontól a ponttól fogva helyezi hatályba, hogy hogy a feltétel teljesült. Ugyanezt a vitát, amit itt Rav Huna és Rav Jehuda között a válás kapcsán találunk, megtaláljuk közöttük a házasság kapcsán is. Ha ő mele is, ha riát mekudesi szliám, násértén lachma száim zuz. Ha egy férfi azt mondja a nőnek, legyél a feleségem, azzal a feltétellel, ha adok neked 200 zuszt. Ha rémekudes, ez fejítén. Akkor a házasság érvényes, és adjon neki 200 zuszt. És ugyanitt is a vita az volt. Májva itten, mi az, hogy és adjon neki? Ráfunam már, mert húj itten. Funa szerint, és ő majd adjon, és amikor majd ad, akkor visszamenőleg érvényesül a házasság a házasságkötés pillanatától. Rabbi Huda már lekeseíten, Rabbi Huda szerint viszont onnantól válik érvényessé, hogy adott neki. Tehát ugyanez a vita, hogy visszamenő hatállyal érvényesül az aktus, vagy a feltétel teljesülésének a pillanatától. Máj ben nájú, ika ben nájú, pastab, jadav, kiblaki, dusi, máhe, ráfúlnavú, itein, tanába, álmahú, mekáim, tanába, azim. Mi a különbség a kettőjük véleménye között a gyakorlatban, a házasságnál? Az előbb már mondtuk, hogy mi a különbség a válásnál. Mi a különbség a házasságnál? Például, ha a nő ezután a aktus után elfogad valaki mástól is egy eljegyzési ajándékot. Tehát a férfi oda megy hozzá, hogy a tessék, itt van a gyűrű, legyél a feleségem, azzal feltétele, hogy majd adok neked 200 zuszt. Eltelik egy óra, és egy óra múlva hozza a 220, de ebben az egy órában a feleség valaki mástól is elfogadott egy eljegyzési ajándékot, most nyilván két emberrel nem lehet házas egyszerre, de a Funa szerint, aki szerint visszamenőleg érvényesül a házasság a feltétel teljesülésekor, akkor ő az első emberhez ment hozzá. Hiába később teljesült a feltétel, de a feltétel visszaható hatállyal érvényesíti az eredeti eljegyzést. Nem Júda szerint viszont lekesegítein, le híja hajla. Húda hávakidusin, hástani hávakidusin. Nem Júda szerint viszont ez az egész csak akkor válik érvényessé, amikor majd odaadja neki a 220-t. Most még nem adta oda neki a 220-t. Tehát, hogyha jön valaki más és eljegyzi, akkor a második férfi eljegyzése az érvényes. Hát akkor mit látunk, hogy ugyanaz a vita megvan Rav Jehuda és Rav Huna között, mind a válás, mind pedig a házasság tekintetében. És a vita az, hogy egy feltételhez kötött válás, vagy egy feltételhez kötött házasság. A feltétel teljesülése esetén a feltétel teljesülésének pillanatától válik hatályossá, vagy a feltétel teljesülésekor visszamenő hatállyal válik érvényessé. Mi szükség volt arra, hogy mind a két területen, mind a válás, mind a házasság területén Rav Jehuda és Rav Huna kifejtsék a véleményüket, és vitatkozzanak. Elégett volna csak egy helyen vitatkozni, vagy legalábbis idézni a vitájukat, hiszen, tehát egyszerűen tudtunk volna következtetni a másikra is. Most a Talmud azt fogja bebizonyítani, hogyha csak a válás, vagy csak a házasság esetén vitatkoztak volna, akkor a válásból nem tudtam volna következtetni a házasságra, a házasságból nem tudtam volna következtetni a válásra. Úgy szriha, de ilyesmi, engem egy kérdúsin, És kell, hogy hangsúlyozva legyen mind a két területen ez a vita. Mert például, ha csak a kidusin, csak az eljegyzés területén mondták volna, hogy vitatkoznak be, ha a kamera fundövő hújítém is rumdele rökóvéka aszi, akkor azt gondolhattuk volna, hogy a funa csak ebben az esetben, a házasság esetén mondja azt, hogy ha majd odaadja a 200 úszt, akkor visszamenő hatállyal válik a feleségévé. Miért? Mert tekintve, hogy el akarja venni feleségül, abból indulunk ki, hogy ő szeretné, hogy minél hamarabb a felesége legyen, és ezért ő maga is úgy gondolta, hogy amikor majd odaadja a 200 úszt, akkor visszamenőleg válik a feleségévé. Ával Gábi Gérisundere hajlik a kasszi, én majd én lelávni huda. De talán a válás esetén azt gondolhattuk volna, hogy a funa azon az állásponton lesz, hogy tekintve, hogy a válás az olyasmit az ember nem akar elsietni, azt próbálja minél későbbre tenni, ezért a funa is azt mondta volna, így gondolkodhattunk volna, azt mondta volna, hogy mint Rabbi Huda, hogy majd akkor válik érvényessé a válás, amikor teljesül a feltétel. Ilyasmi innen Gábi Gerusin, ha a kamera funa, de hit titen, misum de lai kasszif le mizbe. Ával. Gábi Gerusin, de kasszif le mizbe, én majd a Rabbi Huda. És mi lett volna akkor, ha csak a válás esetén tudjuk, hogy vitatkozik Rav Huna és Rav Yehuda, akkor még azt gondoltuk volna, hogy pont fordítva Rav Huna csak a válás esetén mondja, hogy visszamenő hatállyal válik érvényessé a válás onnantól, hogy teljesül a feltétel és megkapja a 200 úszt. Miért? Mert a nő és a férfi már olyan viszonyban vannak, hogy a nő nem szégyeli követelni azt a 200 úszt. Tehát nem tartunk attól, hogy soha nem fogja megkapni a 200 úszt. És ezért visszamenő hatállyal érvényesnek tekinthetjük a getet. De a házasságnál, ahol csak most jegyezte el, és még nincsenek olyan viszonyban, hogy olyan komfortosan követelje tőle azt a 200 úszt, akkor azt gondoltuk volna, hogy esetleg egyetért Rabbi Hudával, hogy majd csak akkor válik érvényessé a házasság, amikor megkapja a 200 úszt, és a feltétel teljesül. Oké, tehát akkor itt most bemutattuk, hogy Rav Huna, aki azon az állásponton van mind a két esetben, mind a válás, mind a házasság esetén, hogy a feltétel teljesülésekor visszamenő ha hatállyal válik érvényessé a jogi aktus, legyen az a válás vagy a házasság, miért volt szükséges, hogy ezt mind a házasság, mind a válás esetén elmondja? Elmagyaráztuk, hogyha csak a válás esetén mondta volna, vagy csak a házasság esetén volna, mondta volna, nem tudtam volna az egyikről a másikra következtetni. Most nézzük, mi a helyzet Rabbi Yehudával. Miért volt szükséges, hogy Rabbi Yehuda, aki viszont azon az állásponton van, hogy amikor a feltétel teljesül, csak onnantól fogva válik érvényessé az aktus, legyen az akár a házasság, akár a válás. Nem, Huda miért kellett, hogy ezt a véleményét mind a házasság, mind a válás kapcsán kifejtse? Ilyesmi nem gábbéki dusénbe, ha kamar Rabbi Huda, a legsi itteim is, de szival, mizbé. Szóval, ha csak a házasság esetén mondta volna Rabbi Huda, akkor azt gondoltuk volna, hogy azért mondja Rabbi Huda, hogy a házasság, az ilyen feltételhez kötött házasság, az csak a feltétel teljesülésétől fogva válik érvényessé, mert azt gondoltuk volna, hogy a nő szégyelni, követelni ezt a 200 úszt, és ezért addig ne is házas, addig ne legyenek házasok, amíg nem kapja meg. De a válásnál, vagy legalább egy rúsan, de lőjköszönöm iszve, én ma, majd lelnev huna. De a válásnál, ahol nem szégyeli követelni, akkor azt gondoltuk volna, hogy egyetértelmi Judarev Hunával, hogy visszamenő hatállyal teljesüljön a válás. De ilyes minden, amik én russimba, ha kamarevi hudalak sítaim, mi sundelej, de hajkök alszi. És ha pedig csak a válás esetén lett volna az, hogy Rav Juda kifejti, hogy csak onnantól válik érvényessé a válás, hogy megkapja a 200 úszt, akkor azt gondoltuk volna, hogy azért a válás esetén, mert az ember nem akarja elsietni a válást, és ezért amikor majd odaadja, onnantól váljon érvényessé a válás. Állagában Jézus, de a kövek asszi, én mindenem a huna, viszont hogyha a házassággal esetén, akkor azt gondolhattuk volna, ha csak Rabbi Huda ezt nem mondja, akkor azt gondolhattuk volna, hogy egyetért Rabbi Hunával, hogy a válás, hogy a házasság esetén az ember minél hamarabb szeretné, hogy a házasság létrejön, és ezért, hogyha teljesült a feltétel, akkor visszamenő hatálya teljesült. Szicha. Oké, tehát akkor bebizonyítottuk, hogy mind a két területen, mind a házasság, mind a válás területén szükséges volt, hogy elmondják a véleményüket. Oké, akkor még egyszer összefoglalva. A véleménykülönbségre, ami Juda és Rav Huna között abban van, hogy a feltétel teljesülése esetén, a feltétel teljesülésének pillanatától, vagy visszamenő hatállyal válik érvényessé a jogi aktus, ami a feltétel teljesüléséhez volt kötve. Rav Huna szerint csak a feltétel teljesülésének pillanatától, Rav Huna szerint visszamenő hatállyal. De ugye Huda ugye akkor azt mondta, hogy a feltétel teljesülésének pillanatától. Ezzel szemben fogunk most egy ellenvetést referenciával felhozni. Mészvéjá rézeg itt a hámenást itt minim a szájom zúz, áfalpisnik rá a gélt, és ne vád megüresesz, ule áhé lejti naszjácsa titén. Van egy brájta, amelyik pont erről az esetről beszél, és azt mondja a brájta. Valaki azt mondta a feleségének, íme legyen ez a geted, és adjál nekem 220, tehát hogy az asszony adjon neki 220, akkor ha később megkapja a 220, akkor is, hogyha közben a get elveszett, vagy elszakadt, vagy stb., a nő már elváltnak tekintendő, és nem mehet hozzá máshoz, a nő elváltnak tekintendő, de természetesen ne menjen hozzá máshoz, egészen addig, amíg nem kapja meg a pénzt, ami ugye a feltétel. Nem adja oda a pénzt, ami ugye az egésznek a feltétele. De mit látunk ebből? Hogy a válás az rögtön létrejön, vagy nem rögtön visszamenőleg létrejön, onnantól, hogy odaadta a pénzt, ami ugye a feltétel volt, visszamenő hatállyal érvényesül a válás, hiszen mit mond a Brájta, hogy hiába veszett el időközben, vagy szakadt szét a get, a válás érvényes. Tehát ugye ez akkor szembe megy azzal, amit Rav Juda mondott, mert Rav Juda azt mondta, hogy csak onnantól, attól a pillanattól fogva válik érvényessé a válás, hogy a feltétel teljesült. Vagy tányjá rézeg itekám nástitném a szájm zúz, naszna énesz kukkali jabam, Lajnaszna, szkukolajabon. Van egy másik brájta is, ami a következőt mondja. Ha valaki azt mondta, legyen ez a váló leveled azzal a feltétel, hogy adsz nekem 220-t, és meghalt időközben a férj, mielőtt adott volna a nő neki 220-t, és később naszna, bocsánat, rosszul mondtam. A férfi azt mondta, legyél tőlem elválva azzal a feltétel, hogy adsz nekem 200 zuszt, és a nő adott neki 200 zuszt, majd a férfi meghalt, akkor én a szkukolajabban, akkor nem jön létre, vagy nem áll be a sogorházasság kötelessége. A sogorházasság kötelessége az lenne, hogyha a nő özvegy, és gyermektelenül halt meg a férje, és a férjnek van egy fiú testvér, akkor a Tóra törvény szerint beáll a sógorházasság intézménye, ami vagy sógorházassággal, vagy annak a felbontásával, halicával rendeződik. De hogyha még a megözvegyülés előtt elvált a nő, akkor elváltnak számít, és nem áll be a sógorházasság. És itt is ugye egy feltételhez kötött válásról volt szó, a feltétel teljesült, majd meghalt a férj, a válás érvényes. És mivel a válás érvényes, ezért nem áll be a sógorházasság intézménye. Löjnaszkanaz kukolajaba. Ha viszont nem adta oda a pénzt, nem teljesítette a feltételt, akkor megözvegyült, özvegynek tekintjük, és nem elvált nőnek, és ezért létrejön a sógorházasság intézménye. Vagy beáll a sógorházasság intézménye. Rámon simigam léle imérni, hogy szenesz le avi, vagy le achi, vagy le echominak rövim. Rámon simigam léle pedig mit mond, hogy még ez esetben is, ha megözvegyült, mielőtt odaadta volna a pénzt, mielőtt a feltétel teljesült volna, akkor van egy megoldás, hogy ne számítson özvegynek, és ne legyen, ne kerüljön be a sógorházasság obligójába, méghozzá úgy, hogy a pénzt a férfi örökösének, mondjuk a férfi apjának, testvérének, vagy bármelyik másik rokonának, örökös rokonának adja oda. És akkor mi történik? Ő odaadta az örökösnek a pénzt, a pénzzel átadásával a feltétel teljesült, és visszamenő hatállyal a nő elváltnak tekintendő, még oda visszamenő hatállyal, amikor a férfi élt, és a nőt elvált nőnek tekintjük, Rabbi Shimon ben Gamliel szerint, és nem pedig özvegynőnek. Most mi itt a vita? Át kell lő pligi ella de már szavar lévi lőjlelőjsáj. Már szavar a filőjlelőjsáj. Mi a vita az első véleményes, Rabbi Shimon ben Gamliel vélemények között? Amikor a férfi azt mondja, hogy adjál 220-t, akkor az mit jelent? Az egyik vélemény szerint annak káma szerint az azt jelenti, hogy nekem adjad, és nem az örökösömnek. Szóval ha meghalt a férfi, akkor már nincs kinek adni, tehát a feltételt nem tudja teljesíteni, tehát mindenképp özvegy marad, és nem pedig elvált. De most Shimon ben Gamliel viszont azt mondja, hogy amikor a férfi azt mondta, adjál 220-t, akkor azt úgy értette, adjál vagy nekem, vagy az örökösömnek. Tehát, hogyha az örökösének adja, akkor azzal teljesítette a feltételét annak, hogy adjon 220-t. De kula álma mihat, naj haver, de mindenki egyetért, hogy ez egy feltétel, és a feltétel teljesülésekor visszamenőleg válik érvényessé a dolog, és visszamenőleg áll be a jogi aktus, és a nő elváltnak számít. Nem arról van szó, hogy működik-e ez a visszamenő hatály, hanem arról van szó, hogy tudja-e még teljesíteni ezt a feltételt azután, hogy meghalt a férj, mert hogy értette a férj azt, hogy adjál 220-t? De akkor mindenképpen ezt a Judá Rav Judá, ez Rav Judának a véleményével szembe megy, mert Rav Judá azt mondta, hogy az adjál 220-t, az nem egy olyan feltétel, amely feltétel beállásakor visszamenő hatállyal válik a dolog érvényessé, hanem egy olyan valami, ami úgy kell érteni, hogy amikor majd adsz 220-t, onnantól fogva válik érvényessé. Amelek a Rebbi Huda, Hamáni Rebbi Hida, Amelek Huda, Amelek Rebbi, Kolai, Mere Alme, Nászkai, Mere Ákszav, Dami. Upligi Rabbanan Allah, Ve Anna, De Amrika Rabbanan. Azt fogja erre mondani Rebbi Huda, hogy valójában az én véleményem az a bölcsek véleményét követi. Ugyanis volt egy korábbi vita, általánosan, nem csak ennek a feltételnek a adjál, ha majd adjál 220 feltételének a értelmezésében, hanem általában a feltételek értelmezésében. Rebbi azon az állásponton volt, hogy az, amikor valaki azt mondja, hogy ez vagy ez a dolog teljesüljön azzal a feltétellel, hogy, akkor azt úgy érti, hogy teljesüljön már most, ha majd a feltétel létrejön. Tehát, hogy visszamenő hatállyal érvényesítse a feltétel a jogi aktust. Ez volt Rebbi véleménye. A bölcsek véleménye viszont az volt, hogy az almanász az azzal a feltétellel, hogy megfogalmazás, az azt jelenti, hogy ha majd teljesül a feltétel, akkor várjon érvényessé a dolog. Én a bölcsek véleményét követem, mondja Rabbi Yehuda, és ezért bármilyen feltételről legyen szó, az akkor válik, akkori hatállyal teszi érvényessé a jogi aktust, amikortól teljesült a feltétel. Rebbi, és ugyanígy a Funa, az az állásponton vannak, hogy amikor teljesül a feltétel, akkor visszamenő hatállyal érvényesül a jogi aktus. Amarab Zeira, ki a vinnambe Bavel, Amrinan, hada Amarab Funa, Amar Rebbi, kola imrám a názba, imrám a ksak, dami, pligira banan a lea, azt mesélte Rab Zeira. Amikor Babilóniában voltunk, mindig úgy tanultuk azt, amit mondott Rav Huna, hogy meg amit mondott Rebbi, hogy minden esetben, amikor valaki azt mondja, hogy egy jogi aktus jöjjön létre azzal a feltétellel, hogy, akkor ezzel a megfogalmazással azt úgy érti, hogy jöjjön létre már mostantól, ha majd teljesül a feltétel, tehát visszamenő hatállyal. A bölcsek pedig vitatkoznak velük. Ezt így tudtuk, amikor Babilóniában éltünk, és ott tanultunk, akkor mindig így tanultuk. Kisligi, amikor feljöttünk Izraelbe, Askechele Rabasi, de Yassivik Amar Mishmeid Rabi Yehanan, akkor találkoztam Rabi Yassival, aki ült, és azt említette Rabi Yehanan nevében, Hakol Moedim Beimir Almanász Kaimir Akshab Dami, Lai Nechleku Elami Hayoimul Akhar Misa. Azt mondta Rabi Yehanan, hogy ez a vita nem így volt. Nem volt vita Rebbi és a bölcsek között abban, hogy az almenász az azzal a feltétellel, hogy az mostantól visszamenő hatállyal, tehát mostantól teszi érvényessé a jogi aktust. Ebben egyetértettek. A bölcsek is egyetértettek Rebivel. A vita Rebi és a bölcsek között arról a megfogalmazásról szólt, amit már az előző dafon, az előző lapon is már említettünk, hogy valaki azt mondja, jöjjön létre ez a jogi aktus, mondjuk legyen ez a te váló leveled mától és a halálom után. A mától és a halálom után, a halálom után itt az egy feltétel, tehát amikor meghalok, akkor visszamenő hatállyal legyen érvényes a get mától, vagy a halálom után itt egy felülírása a mátolnak. Mint azt mondanám, legyen ez a get érvényes mától, de tudom, itt nem mától, a halálom után. És erről vitatkozott Rebi. És a bölcsek. Rebi szerint egyértelműen egy feltételről van itt szó. És amikor azt mondja, hogy mától és a halálom után az egy feltétel, és ha beáll a halálom, akkor mától legyen érvényeseget. A bölcsek pedig bizonytalanok voltak benne, hogy ez egy feltétel, vagy ez egy felülírása a mátolnak, a halálom után az egy felülírása a mátolnak. Hát ez volt a vita. A bölcsek és Rebi között, és nem az, hogy eleve az almanász, az azzal a feltétellel, hogy az mit jelent? Az azt jelenti, hogy majd akkor, ha létrejön a feltétel, vagy visszamenő hatállyal már mostantól. De hatányi már jön láhár missza, getvein, gerdifrech, hamnim, Rebi, eimerek, zeget. És látjuk is, hogy van egy brájt, ami konkrétan mondja, hogy ha valaki azt mondja, legyen ez a vállóleveled mától és a halálom után, a bölcsek szerint ez egy bizonytalan, hogy ez egy érvényes get vagy sem, mert ha egy feltételként nézzük, akkor ha létrejön a feltétel, akkor a get visszamenőleg érvényes. Ha nem feltételként nézzük, hanem úgy, mintha azt mondanám mától, és azt mondja, hogy majd csak a halál után nincs get, akkor az nem érvényes. Ezt mondták a bölcsek. Rebi aimerek az get, Rebi azt mondja, hogy ez bizony egy get, egy vállólevélnek számít. Miért? Mert Rebi szerint ez biztos, hogy egy feltétel, és mint feltétel, ha majd létrejön, akkor visszamenő hatállyal érvényes. Ule Rav Yehuda adam, már kebe almenász pligi, ademi pligi májém, láha miszli pligi be almenász. Azt mondja a Talmud, oké, mit fog erre mondani Rav Yehuda? Rav Yehuda ugye azt mondta, hogy a vita az nem csak arról a megfogalmazásról szólt, hogy májjöjmú láha misza, hogy mától és a halálom után, hogy mit jelent a halálom után, ez egy feltétel, vagy nem egy feltétel, hanem magáról az a feltételről, mint jogi fogalomról volt a vita közöttük. Akkor a Brájta miért az előbbit mondja, hogy a vita tárgya volt, miért nem azt, hogy a feltételről magáról vitatkoztak? Nöjdiák, hogy ide Rebi? Azt mondja, azért, mert ezzel akarta kihangsúlyozni, Rebi Judas fogja mondani, hogy azért ezt a vitát említi a kettőjük között, mert ezzel akarja a Brájta kihangsúlyozni Rebinek a határozottságát. Hogy Rebi azt mondja, hogy nem csak egy egyértelmű feltételnél, ha a feltétel beáll, akkor visszamenő hatállyal válik érvényesen a jogi aktus, hanem még egy ilyen bizonytalan megfogalmazástán is, mint meha jajmul áhár misza, mától és a halálom után, még ebben az esetben is egyértelmű, hogy egy feltételről van szó, egy olyan feltétel, ami visszamenő hatállyal érvényes. Liflögübál, mert nász, legyen, akkor egy drabbanan. Oké, de Judas szerint lehetett volna azt mondani, hogy inkább szóljon a vita arra az esetről, ami azzal a feltétellel, hogy megfogalmazást érinti, tehát a feltételekről, és lássuk azt, hogy a bölcsek azon az állásponton vannak, hogy még egy ilyen egyértelmű feltételes megfogalmazásban is csak akkor válik a dolog hatályosan, amikor majd teljesül a feltétel, és akkor láthattuk volna, hogy a bölcsek milyen szigorúak, miért nem erről szólt, miért nem ebben a kontextusban volt bemutatva a vita közöttük. Kajár de teire adif. Azt mondtam, hogy azért, mert Rebi álláspontjának a hangsúlyozása fontosabb, mert ő egy megengedőbb álláspontot képvisel, és a megengedő álláspont határait fontosabb megmutatni, szélsőségességét vagy erejét fontosabb megmutatni, mint a szigorúbb álláspont. Álláspontot. Oké, akkor összefoglalva a kérdés az volt, hogy egy feltételhez kötött jogi aktus mikortól teszi érvényesen jogi aktust a feltétel. És két álláspont volt. Az egyik álláspont szerint ez egy vita Rebi és a bölcsek között. Rebi szerint visszamenő hatállyal, a bölcsek szerint onnantól fogva teljesült a feltétel. A másik vélemény szerint viszont ebben nincs vita. Revi és a bölcsek egyetértenek abban, hogy visszamenő hatálya. A vita arról szólt, amikor egy ilyen bizonytalan megfogalmazás volt, mint hogy mától és a halálom után. És ott nem világos, hogy a halálom az egy feltétel, hogy a halálom fölülírja a mátolt. Oké, akkor megyünk tovább. A következő eset a Misnának az volt, hogyha azt mondta a férfi, legyen ez a váróleved, álmen nása titili még kánvácsla is, legyen ez a váróleveled azzal a feltétellel, hogy egy adott időtávon belül, 30 napon belül adsz nekem 200 uszt. Ha adott neki 30 napon belül, akkor jó, ha nem, akkor nem. Azt mondja, Talmud Pshita, mi ebben az újdonság? Persze, hogy ez így van. Máude tein mag péda lávk péda, ahol ez az aka, azt hiszem, más van, azt hiszem, azért kell ezt mondani, mert azt gondoltam volna, hogy a férfi nem gondolja annyira komolyan ezt a 30 napot, egy időhöz kötött feltételni, nem olyan fontos az idő, keret, mert csak mondta, hogy siessen vele, de nem azért, mert komolyan gondolta. És ezért kellett mondani, hogy de a feltétel, ami időhöz van kötve, ott nagyon szigorúan kell venni az időt, ha a feltétel teljesüljön, ahhoz mindenképpen az időtávon belül, a megadott időtávon belül kell teljesíteni. Oké, ez volt a Misnának az eleje, ez a Misna másik felében, de most simán engem Léa egy történetet idézett. A történet arról szólt, hogy egy férfi azt mondta, legyen ez a váróleved, azzal feltétel, hogy odaadod nekem a kabátomat, és nem adta oda a kabátot, mert elveszett a kabát, de odaadta a kabátnak, erre azt mondták a bölcsek, adja oda a kabátnak az értékét. Most olyan furcsa volt, mert oké, hogy ebből azt látjuk, hogy egy feltételnél, ahol mondjuk egy adott tárgynak az oda a szolgáltatásáról van szó, ott nem ragaszkodunk ahhoz a tárgyhoz, ami lehet a tárgynak az értékét. Ez mind szép és jó, de mi köze van ennek a Misnának az első paragrafusához? Máj tani, de ktani májsze. Mit tesz hozzá a Misna első paragrafusához ez a történet? Azt jelenti, hogy a Talmud chiszurim megszerve hachitani. Jogos a kérdés. Valójában egy hiányos szövegről van szó. És így kéne, hogy a Misna szövege teljességében szólja. Ima már lálma nástitni isztalszi, vavda isztalszi. Isztalszi davka kamerla. A Misna úgy fogalmaz. Na, hogyha meg lenne a teljes szöveg. A férfi azt mondta, ez legyen a váróleved azzal feltétel, hogy ide adod a kabátom, de ő elvesztette a kabátját, akkor úgy kell ezt érteni, hogy a férfi konkrétan értette a kabátot. Azt jelenti, hogy szó szerint értette, és nem elégszik meg mással. És erre jött Rami Simgam Lielöi, mert Titenlöi, de Mea, jött Rami Simgam, és azt mondta, nem kell konkrétan érteni, odaadhatja az értékét is a kabátnak. És ezt alátámasztandó említette Rami Simgam Liel a történetet. Van Rami Simgam Liel, Májsze, Námi, Bet, Szidóim, Be, Elkocsa, Amani, Istvár, Én, Gitekem, Lász, Titnum, Hát, Szálszai, Avdi, Szálszai, Valóha, Hamim, Titnum, de Mea. Jött Rami Simgam Liel, és mondta, hogy történt is egyszer, hogy valaki jött, és azt mondta a feleségének, íme a váróleved azzal feltétel, hogy hozd a kabátom, de ő elvesztette a kabátot, és erre azt mondták a bölcsek, semmi gond, adja oda a kabátnak az értékét. Oké. Akkor ezt a részét is tisztáztuk a Misnának. Most egy kérdés következik. Bominére vászi, mire bégyéken? A vászi kérdezte, mire bégyéken antal. Ha nézzük, itt a nástit nílim a szájim, zözve hazav amela, mi hulim lachmáhu. Ha egy férfi azt mondta az asszonynak, legyen ez a váróleveled, azzal a feltétel, hogy adsz nekem 200 zuszt, majd azt mondja, tudod mit? Megbocsájtom neked, elengedem neked. Akkor ilyenkor mi van? Úgy tekintjük, hogy olyan, mintha kifizette volna a 200 zuszt, mintha teljesült volna a feltétel, és ezzel érvényessé válik a get, vagy független attól, hogy a férfi azt mondja, hogy elengedem neked, maga a jogi aktus már ezzel a feltétellel lett kimondva. Tehát amíg nem fizeti ki a 200 zuszt, addig a jogi aktus nem jön létre. És ezt a kérdést föl lehet tenni mind a bölcsek, mind a bölcsek álláspontja szerint. Ugye a bölcsek azt mondták a kabát esetén, hogy konkrétan a kabátot kell odaadnia, nem lehet a kabát értékét. Mert a bölcsek azt mondta, hogy lehet a kabát értékét is. És mind a két vélemény szerint ezt a kérdést érvényesen fel lehet tenni. Nézzük, hogyan. Ti baj lerá bannan, átkánlóik, amire bannan haszomlán, de lejáhlik, a bej, ábel halka, halka, amele, mucholim lach. Mit mondott a bölcsek, mit mondtak, hogy konkrétan a kabátra gondolt. Itt is gondoltuk van azt, hogy azt mondja, hogy adjál 220-t. Na jó, de itt ő elengedte a 220-t. Tehát azt lehet mondani, hiába a kabátnál azt mondták a bölcsek, hogy konkrétan a kabátot kell adnia, nem lehet a kabát értékét. De itt ő maga mondja, hogy köszönöm szépen, elengedem a 220-t, akkor talán a bölcsek is elfogadják. Oly dilma a film, és amikor jelenik a már, ellenek a mi fájszelebe dami. Abban a gámlélaj, a másik oldalról, még nem sem engem Léel is, aki alaphelyzetben is azt mondja, hogy a kabát helyett lehet adni a kabát értékét. Na jó, de legalább az értékét odaadja. Itt viszont az, hogy semmit nem ad, akkor nem mondhatjuk azt, hogy teljesült a feltétel. Amen lej, én nem meg uresse ez. Azt mondta erre, hogy Jaihanam, szerintem nem érvényes a get. Tehát hiába mondta a férfi azt, hogy elengedem neked a 220-t, attól még nem válik olyanná, mintha ő kifizette volna a 220-t, és nem válik olyanná, mintha teljesült volna a feltétel. Észvej, ha oly mérlek a vejroj, koinom se áton eheneli. Erre kérdést tett fel, Rabászi Rabbi Jöchanan ezen állítására szemített. Rabbi Jöchanan mit mondott? Ha valaki azt mondja, legyen ez a geted azzal a feltétel, hogy adsz nekem 220-t, majd utána visszaegy hozzá, és azt mondja, tudod mit, elengedem neked a 220-t. Akkor hiába mondta ezt, amíg nem ad neki 220-t, nem érvényes a get. Ezzel szemben fog most Rabbi Assi egy ellenvetést felhozni. Ha oly meleg a vére, hogy kajnom se áton nehenne li, im íjáton na iszen libni, kajr echot sel chikken, és téha vihessel jáj. Ezt az esetet különben tanultuk már a Dorim, a fogadalmak traktátusában. Valaki azt mondja a felebarátjának, semmilyen módon nem engedem, megfogadom, hogy semmilyen módon nem lehet hasznod belőlem, ha csak nem adsz a fiamnak egy hordó búzát és két hordó bort. Akkor ebben miért, hogy miért asszur átsi itteim, ha mi ávzé a hát, de ezt nincs is lejelpi, ha mi miért kínói kiszkabált. Ebben miért mit mond? Mindenképpen ahhoz, hogy ne álljon be ez a fogadalom, ahhoz teljesíteni kell a feltételt. Kell, hogy adjon a fiának egy hordó búzát és két hordó bort. A bölcsek viszont azt mondják, hogy aki a fogadalmat tette, az lemondhat róla. És mondta, ezt tudom, úgy tekintem, mint hogyha odaadtad volna. Most ebből mit látok? Hogy az illető, aki a feltételt kiszabta, vissza is vonhatja azt. Tekintetjük úgy ezáltal, mintha a feltétel teljesült volna. Mert nem visszamondtam, azt mondtam, mintha elengedem neked, azt mondtam, mintha már megkaptam volna. Akkor ugyanígy itt is a férfi, aki azt mondta, hogy íme a várólevel, hogy adjál nekem 220-t, azzal a feltétel adjál 220-t, ha utána azt mondja, hogy köszönöm szépen, elengedem neked, az olyan, mintha kifizette volna a 220-t. És a Birkhanan azt mondta, hogy ez nincs így. Azt mondja, Talmud, hachahásta, hamchamisumer, vaha, húve, hala, jöjtszik. Azt mondja, jó, de a kettő nem hasonlít egymáshoz. Miért? Mert a getnél nem egyszerűen valamilyen anyagi célból akart, hogy a nő adjon neki 220-t, hanem csak fájdalmat akart okozni neki. És ez a fájdalom, ez nem jön létre. Tehát az, hogy ő elengedi, azzal a fogadalom nem változik, nem teljesül. Bocsánat, nem változik, nem teljesül. Ebben az esetben viszont, amikor, amit itt beidéztünk, mint fogadalom, kicsit felcsolok, még egyszer. Tehát amikor a válásnál a 220 kifizetéséhez köti a válást, ott, hogyha a 220 nem fizet, mi volt a 220 kifizetésnek a célja? Nem egyszerűen valami anyagi haszon, hanem valamilyen, a köztük lévő személyes viszonyban valamilyen fájdalom okozás a másik félnek. Most ezt azzal, hogy azt mondja, hogy elengedem, azzal nem teljesült a feltétel. Feljelentés ne essék a fél, kiadhat egy új várólevelet, mondhatja azt, hogy az egészet felejtsük el, és újraindítsa az egészet, de maga az itt a feltételhez kötött aktus nem jön létre. Nem így a fogadalomnál, ahol egyszerűen anyagi hasznot remélt abból, hogy azt mondta, figyelj, Ha nem adsz a fiam, zsarolta. Ha nem adsz a fiamnak ennyit, meg ennyit, akkor tőlem soha nem fogsz kapni semmit. És itt, hogyha elengedi, akkor az olyan, mintha teljesítette volna. Miért? Mert itt csak egy anyagi hasznot várt a dologtól. A húgábra. Volt egy történet, ami kicsit hasonlít az eddig említett esetekhez. Amelyele isze kule álma dalut lásztalvosza. Vahliriva ad liarba vöhöltisza. Volt egy férfi, aki felvette a földjére egy haszonbérlőt, vagy valami ilyesmi, vagy földművest. A megállapodás általában az volt, hogy háromszor öntözték végig a földet, és ezek fejében a termés egynegyedét kapták meg a munkások. De én azt mondom neked, te öntözd meg négyszer, és a termés egy harmadát fogod megkapni. De mi történt? Lesz szaif a szamitra? Végén nem volt szükség megöntözni négyszer, de jött egy eső, és az kipótolta a negyediket. Ilyenkor mi van akkor, ő most egy harmadot, vagy egy negyedet kapjon? Ő csak a gyakorlatban háromszor öntözött, akár csak a többiek. Amrav Jöjszöv, haladal, Rav Jöjszöv azt mondta, csak kapjon háromszor. Vagy csak kapjon egy negyedet. Miért? Mert nem öntözte meg négyszer. Rába marad a ictöha? Rába viszont azt mondja, nem. Mert nem azért nem öntözött, mert nem akart öntözni. Nem öntözött, mert nem volt rá szükség, mert jött az eső. Léme Rav Jöjszöv dalmakirább bannam, Rába dalmakirább simegem lé. Talán a vita Rav Jöjszöv és Rába között az ugyanaz a vita, mint a bölcsek és Rába simegem lé között. A bölcsek azt mondták, hogy mindenképpen, ha azt mondta, hogy ad ide a kabátom, akkor a kabátját kell, hogy odaadja. A kabát értékét is lehet adni, hogy megengedőbb volt. Akkor lehetne azt mondani, hogy aki azt mondja, hogy így is egy harmadot kell fizessen a munkásnak, mert nem volt rá szüksége, hogy még negyedszer is megöntözze. Az, Ramesimigamliel véleményét követi, és aki azt mondja, hogy a gyakorlatban nem öntözött négyszer, ezért csak egy negyedet kap, és nem egy harmadot, az pedig Rav Jöjszöv véleményét követi. Az pedig a bölcsek véleményét követi. De tízbőre? Ha kájmala nilkoszak, vassza de rab? Baha, én a lakirab simengemli. Azt ez nem lehetséges. Miért? Mert az előbbi, a föld öntözéses ügyben, ott Rav Jöjszöv és Rába vitatkoztak, és a halakha Rav Jöjszöv és Rába vitáiban mindig Rábát követi. Ha viszont Rába, Rav Simengemli véleményétvel egyezne, az nem lehetne jó, mert Rav Simengemli viszont nem a halakha a kabát és a kabát értéke esetében. Ele ajlam, kerebbannan, ele ajlam, kerebbannan. Valójában mind a kette, mind Rav Jöjszöv, és mind Rába a bölcsek véleményével ért egyet a kabát esetén, és nem Rav Simengemli véleményével. Rav Jöjszöv, kerebbannan, azt mondja Rav Jöjszöv, aki ugye azt mondja, hogy ez esetben, amikor nem öntözött negyedszerre, akkor csak egy negyed jár neki, az egyértelmű, hogy a bölcsek véleményét követi, mert ők ugye azt mondják, hogy a szó szerinti megfogalmazást kell követnünk, a kabátnál is konkrétan a kabátot kell, hogy odaadja. De Rába amellach, anna damre a filere bannan átkállaik, amre bannan haszam eledet szurik, ami káve, aval haha, mi súmar, vaha, hú, ve hallo iszrik. Rába pedig mit fog mondani? Szerintem, Rába azt fogja mondani, hogy én is a bölcsek véleményét követem, de én mit mondok? A bölcsek a kabát esetén azt mondták, hogy konkrétan a kabátot kell adni. A férfi azt mondta, hogy kabát, akkor szagaszkodni kell arra a szó szerint, hogy kabát. Miért? Mert a férfi ezzel a köztük való személyes viszonyban akart egy ilyen csavart, egy ilyen fájdalmat okozni, hogy szigorúnak lenni, hogy a kabátomat ad vissza. Ha nem tudod visszaadni, akkor visszlát. Ott akkor ezért a bölcsek ezért mondtak, hogy inkább a szó szerinti megfogalmazáshoz kell ragaszkodni. A föld öntözésénél ott egyszerűen egy anyagi, gazdasági megfontolás van. És hogyha ő meg tudta oldani másképp, a negyedik öntözés nélkül, miért? Mert közben jött egy eső, gazunktehét, akkor megoldotta, az teljesült, amit én földtulajdonos akartam, és ezért ebben az esetben a bölcsek is azt mondanák, hogy ha bár nem szó szerint az utasítás szerint történt, de az én hasznom az megvolt a dologból, akkor ugyanúgy egyharmad jár neki a termésből, mint hogyha ő öntözte volna négyszer. Kedves barátom, idáig tartott a mai nap. Holnap reggel ismét találkozunk. Addig is kívánok mindenkinek egy további gyönyörű, fantasztikusan szép estét, a leges legjobbakat, a viszontlátásra, viszont hallásra.